Kedves megjelentek, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk a Magyar Történelmi Tanulat és az új és jelenkori Magyar Történelmi Doktori Program nevében. Ez az első ilyen közös rendezvényünk, és hát nagy örömmel látjuk, hogy sokan megtiszteltek bennünket. És hadd osztam meg azt a titkos régi folyamatos tervünket, ami Pók Attilával mindig magunk előtt tartunk, hogy a történelmi társulat körébe is egyre több fiatalt becsalogatni, és azt gondolom, hogy ez a mai alkalom azt bizonyítja, hogy nem hiába való erőfeszítéseket tettünk. És hát ennek mindig, persze, de mindig nagy szerepe van, hogy a kari tanástermet ilyen rendezvényekhez igénybe veheti a tanulat is, és mi is. És a másik dolog, ami szintén ilyen nagy öröm és ilyen érdekes fejlődés története volt ennek a rendezvénynek, hogy ez egy tavalyról elhalasztott könyvbemutató kerekasztal beszélgetés, és hogyha ilyen tévéműsor konferálnék, akkor lenne egy jó kezdő poém, ugyanis egy olyan sikerkönyvről beszélgetünk ma, amely ahhoz az időponthoz képest, amikor először még decemberben tervezte a bemutatót, megérte a második kiadása, elkapkodta, újra kellett nyomni, és most már a második javított kiadást lehet kapni. Azt gondolom, hogy ez a szakmánkban azért nem minden nap esik meg, és Stefano Bottoni, a könyvszerzője, ebben a fél évben már szinte heti vendégünk volt, itt a doktori programunkban tartott, tett részt egy óránkon, és tulajdonképpen abban állapodtunk meg, hogy ez könyvbemutató is, és egy kerekasztal beszélgetés arról a kérdés körül, hogy hogyan lehet közép-kelet-európai, kelet-európai összehasonlító történetet írni. Tehát a beszélgetésünk első felében a két felkért hozzászólót, Barta Esztert, a Kelet-Európa Történeti Tanszék docensét, és Pók Attilát, a Történettudományi Intézet tudományos igazgató helyettesét arra kértem, hogy a könyvről osszák meg velünk a reflexióikat, utána a szerző kap természetesen lehetőséget a reagálás, és akkor ezt követően pedig áttérnénk erre a kicsit általánosabb történeti problémára, az összehasonlító történetírás problémáira ennek a könyvnek a kapcsán, és a mi tapasztalataink alapján. Úgyhogy én akkor Pók Attilát szeretném megkérni először, hogy osztanak.
Köszönöm meg szépen, hogyha megengedi a közönség, és azt javaslom a kollégáknak, hogy maradjunk ülve, ez inkább a kerekasszal beszélgetés hangulatot emeli, és ebbe az irányba viszi el az eszmecserénket. Én nagyon örülök nem csak annak, hogy sok fiatal van, hanem hogy több generáció van jelen. Ezt minden túlzás nélkül állíthatom, hogy messze a legöregebb vagyok a teremben, és hogy az asztal mellett is legalább még két generáció, esetleg, hát mondjuk két, esetleg három generáció van jelen, mert az én első benyomásom az, hogy minden generáció a szintéziseket is természetesen újjá akarja írni. Ilyen típusú szintézist, lehet, hogy egy kicsit leegyszerűsítem a dolgot, vagy nagyon fiatalon, vagy nagyon öregen ír valaki. Ez nem tipikusan a középkorúaknak a műfaja, hiszen a fiatal korban van meg az a lendület, amelyik még képes arra, hogy egy-egy területet átlásson. Idősebb korban pedig a sok tapasztalatot akarja az ember valahogyan összegezni. Most mik a szintézis írásnak a dilemmái, és hogyan tükröződhetnek a nemzedéki különbségek? Ugye hát minden, először is a legalapvetőbb kérdés, hol kezdjük és hol fejezzük be. Ugye ez a szintézis, ez egy korábbi szintézisnek, egy olasz nyelvű szintézisnek a magyar nyelvű átdolgozása. Az olasz nyelvű szintézis az 1919-ben kezdte a történetet, ez 1944-ben kezdi. Azt hiszem, hogy nagyon bölcs döntés volt 1944-ben kezdeni a magyar kiadást, hiszen régiónkban ez egy tényleg meghatározó időpont. A záró dátumot nem volt nehéz kiválasztani, hiszen nem kis bátorsággal Stefano a jelenig vitte el a narrációt. Na most a második nagy kihívás, hogy milyen periódusokra osszuk a tárgyalt időszakot, és a periódusokon belül pedig milyen legyen a politikatörténet, gazdaságtörténet, társadalomtörténet, művelődéstörténet, stb. Nek az aránya. Itt nagyon nehéz szabályokat, vagy optimális megoldásokat mondani. Én azt hiszem, hogy ebben a könyvben nagyon jól sikerült mind a kronológiai felosztást feszessé tenni, mind a különböző típusú megközelítések arányait. Nagyon ügyesen mozog Stefano a mindennapi élet szintjei, mondjuk a középszint, ami mondjuk itt adott esetben lehet az egyes nemzetállamoknak a belső fejlődése, és az áttekintőbb szint, amikor egy globális összefüggés rendszerbe próbálja beágyazni a régiónak a történetét. De épp itt van egy nagy dilemma, hogy mennyiben van a régiónak saját története, és mennyiben csak a nagyhatalmak egymás közötti viszonyának a következménye, ami ebben a régióban történik. Pont erre a dilemmára válasz a harmadik vagy negyedik fontos elem, ami kell egy szintézisnél, egy vezérgondolat, hogy mégis valamire legyen felfűzve, ne egy száraz szénhalmaz legyen, és ez ugye a várról várt nyugat, tehát hogy az alapgondolata, ami nem minden fejezetben domborul ki egyforma erősséggel, hogy a nyugat a mindenkori viszonyítási alap, és kvázi bizonyítottnak veszi azt, hogy itt ebben a régióban mindig az volt az igény, legalábbis a politikai eliteknek és a kulturális eliteknek az igénye, hogy valamilyen módon adaptálják a nyugatnak a teljesítmény, tehát a mintakövetés. A legnehezebb azonban egy szintézis készítésnél a földrajzi határoknak a megszabása, hogy ha odaírjuk a címlapra, hogy Kelet-Európa, akkor mit is értünk ez alatt. Na most itt hoznám fel az első, remélem intenzív vitára alapot adó kérdést. Én azt hiszem, hogy van egy kis ellentmondás a könyv általános része, mert a könyv egy egész fejezetet szentel a Kelet-Európa egy vitatott fogalom újraértelmezése címmel a régió definiálásának, és itt azt mondja, hogy kiterjedtsége ellenére, idézem, Kelet-Európa nem alkot önálló pólus, sem politikai, sem gazdasági, sem kulturális szempontból. Nyugathoz méri magát, onnan vár minden impulzust a 19. századtól örökölt, mint a követő magatartástól vezérelve. Ám de a 261. oldalon, amikor már egy ugye konkrét itt a 89-90 utáni változásokról van szó, azt a problémát veti fel, hogy a rendszerváltás 25. évében Közép-Európa egyetlen országa sem érte el az Európai Unió átlagát. Mindez azt a feltételezést erősíti, hogy a kiindulási körülmények, vagy az elmúlt század társadalomtörténelmi öröksége és dinamikái kulcs szerepet játszanak a régió többször beindított és megszakított nyugati felzárkóztatásában. És még egy helyről idéznék, a 303. oldalon. Itt azt mondja, a Kelet-Európa nem csak földrajzi fogalom, hanem sajátos történelmi háttérrel és politikai kultúrával rendelkező képződmény. Na most az nem baj, egyáltalán nem baj szerintem, hogy van egy kreatív feszültség, hogy úgy mondjam, a bevezetőnek a definíciója és az itteni részek között, hiszen a szintézis az szerintem egyáltalán nem az analíziseknek az összesöprögetése, hanem egy teljesen önálló műfaj. És a szintézis során, ahogy halad előre a különböző időszakokban, újra és újra gondolja a különböző mozzanatokat, de könnyen lehet, hogy én rosszul látom, hogy ez egy logikus összefüggésben vannak ezek a definíciók. Itt lépnék tovább, hogy miért is egy generációs szintézis ez. Amikor én egyetemre jártam, ami rettenetesen régen volt, akkor ugye ezeket a régiós szintéziseket három embernek a neve határozta meg, Pap Zsigmond Pál, Berenté Iván és Ránki György. És ha valaki nem tudta elmagyarázni az elkanyarodás elméletét, hogy a 16. századtól hogyan alakulnak ki a második jobbágyság, a kereskedelmi útvonalaknak az átrendezése, stb., az bizony elbizonytalanodhatott, hogy milyen jegyet fog kapni egy szigorlaton vagy egy záróvizsgán. Na most, ez egyáltalán nem baj, hogy Stefano ezeket nem így közelíti meg, neki egészen mások a meghatározó élményei, hiszen ő a rendszerváltás után lett felnőtt. Tehát neki már nem azt kellett próbálni megérteni, hogy miért vagyunk a szovjet blokkban, hanem sokkal inkább azt kellett megértenie, hogy miért nem úgy alakulnak a dolgok a szovjet blokk összeomlása után, ahogy azt is sokan remélték. Éppen ezért azonban, amit én hiányolok ebből a könyvből, de nem azért, mert ezt hibának tartom, hanem mondjuk én szívesen olvastam volna egy ilyet, a kelet-európai bevezető, fogalmat tisztázó bevezető fejezeten kívül egy historiográfiai fejezetet, tehát ahol szembenéz, akár már a Halevszkitől kezdve, vagy még korábban kezdve, a szintéziseknek a struktúráival, és csak nagyon keveset az előszóban említi az Eppelbaumot, Kalmár Melindát, a fogalomtisztázásban emlegeti a különböző kelet-európával foglalkozó személyeket, de nem elemzi a korábbi hasonló szintéziseket. Na most a hallgatóság szórakoztatására én megpróbáltam néhány jelentős szintézist, ami még nekem nagyon fontos volt, néhány szóval jellemezni. Ugye a mi generációnknak nagyon sokat jelentett Niederhauser Emil munkássága, és az egyik utolsó műve Kelet-Európa története volt, ami egy átfogó mű, hát bizonyos fokig ebben az időszakkal, persze milyen részletesen foglalkozik. Én úgy jellemezném Niederhauser Emil munkáját, hogy hát bizony én túléltem ezeket. Szóval, hogy én mindent túléltem, én bizony, ahogy előadja a dolgokat, hogy itt rengeteg nehézség, probléma volt, ez egész más, mint a nyugat, de én mégis itt egy kreatív értelmiségiként és egy sikeres emberként ezt sikerült túlélnem. Na most, hogyha megnézzük a Berend Ránki féle szintéziseket, és a leginkább, ezt el is hoztam, ugye, aminek a bevezetője, ugye egészen másképp közelíti meg ezt a kérdést, a Berenté Ivánnak a Terelő úton című művét, ami 44 és 90 közötti időszakkal foglalkozik. Ő ugye egy olyan emberként, aki nagyon megszenvedte ennek a régiónak a problémáit, ő azt mondja, hogy hát ez a régió nagyon különbözött a Nyugat-Európától. Én része voltam a régió sorsának a formálásában, tehát egyáltalán nem Niederhauser, aki a Úri utcai dolgozószobájának a perspektívájából és a könyveknek az alapján, az irodalom alapján írja meg, nem. Ő egy aktív, a régió sorsát formálni akaró valakiként írja meg. Nehéz helyzetből indultunk, próbáltuk javítani, nem jött össze. Tehát ez az ő megközelítése. Ha szintén megnézzük Romsis Ignác kollégámnak a tizenvalahány évvel ezelőtt írott népek, nemzetek, államok Közép-Kelet-Európában, ilyen sárga színű borítója van könyvét, ugye, ami persze de korábban jelent meg, nem juthatott el idáig, ő egy orvosi leletként mutatja be. Tehát mik voltak a problémák, mi volt a paciensnek, milyen betegségei voltak, hogyan próbálták ebből kigyógyítani. Egy ilyen lázlapszerű módon próbálja érzékeltetni, és nagyon könnyen tanulható, és nagyon könnyen olvasható módon a régiónak a problémáit. Hogyan viszonyul ezekhez a szintézisekhez Stefanónak a szintézise. Ő tudatosan, ő neki az a nagy kérdése, hogy hát miért nem jött össze az én generációmnak még az, amire úgy vártunk? Miért csak várjuk ezt a nyugatot? Ráadásul az ő háttere, ugye az olasz, magyar és mondjuk 10% román, ha már szabad a munkásság alapján, tehát a román perspektívát is nagyon jelentette, egy bizonyos fajta türelmetlenség. Hogy itt vagyunk mi egy fiatal generáció, ti elég sok mindent elrontottatok, már mint a korábbi generáció korábban, és most akkor hogy is van ez? Ti vagytok a felelősek érte, vagy mi vagyunk a felelősek érte? Próbáljuk számba venni a problémákat. Ez különösen átjön az utolsó fejezetben, ami a aktuális kérdéseket, ugye, de erre most nem akarok részletkérdésekre kitérni. Még egy általános problémát vetnék fel, ahol szintén látok egy talán nem ellentmondást, hanem egy problémát. Azt mondja a bevezetőben Stefano, hogy a nacionalizmusnak nem volt szellemi hozama vagy szellemi teljesítménye, hanem az kizárólag egy politikai program. Na most ezt nehezen tudom értelmezni. Mert hát a nacionalizmusnak a kérdése formálta mondjuk a modern Európa, vagy a 19. század, és nagyon sokig az azt követő európai kultúrának egy nagyon jelentős részét. A nacionalizmussal való, a nemzeti identitással való küzdelem, vagy annak a radikális képviselete, vagy egyáltalán az avval való szembenézés. Tehát ez lehet, hogy én nem értem egészen pontosan, hogy ezen mit ért, de ez egy probléma számomra. És ehhez kapcsolódik az a kérdés, ugye megint egy az egész könyv koncepciójáról van szó, hogy nemzeti feszültségek, vagy a kommunista rendszerek alkalmatlanságának tudható-e be a nagy föderációk felbomlása itt a régióban. Na most, ha Niederhalzer Emil itt ülne körünkbe, akkor azt mondaná, hát persze, hogy a nemzeti feszültségeknek tudható be. Hol van itt a probléma? Stefano viszont pont az ellenkező választ adja, hogy ő szerinte épp a kommunista rendszerek alkalmatlansága a régiónak a működtetésére okozta ezt a problémát. Csak dilemmákat akartam így bevezetőként felvetni, és majd a részletekre visszatérünk.
Hát én, mint azt gondolom, hogy megpróbálom mindjárt még egyszer elmondani, mert szóval az előttem professzor elmondott, de megfordítanám a saját logikám az pont más, hogy ment, úgyhogy az első, amit kiemelnék, hogy majd miért nagyon jó a könyv, és utána jönnek a kritikák. Én nagyon fontosnak tartom, ezt Prokatir elmondta, de mondom, én elmondom még egyszer máshogyan, ez az interdisziplinaritás. Tehát én ezt most, hát ennyiben, ha büszkélkedjek, hogy történész és szociológus doktorival is rendelkezem, és ezért merhetem azt mondani, hogy tényleg van egy nagyon erős választóvonal 89-szer. Ezt viszonylag kevés történész meri átugrani, és ez egy nagyon nagy, hát igen, generációban is fakad talán, hogy nagy nyeresség a könyvnek, szerintem, hogy ezt megugorja. Tehát normálisan 89-ig szokott lenni a történettudomány, sokan már odáig sem mennek el, és utána a szociológiába utalják ezt át, a szociológusok igen ennek örülnek is, és ez egy interdisziplinális megközelítés. Itt azért hadd lőjem le ezt a nagy poént, azért még egyszer elmondom, hogy Stefano mondott, de még gondolkozhat a közönség, hogy mit gondol, a végén kezdem, hogy mik a mai Kelet-Európa nagy problémái, három nagy problémát sorolt fel, a népességfogyás, a fiatalok elvándorlása, ugye itt van ez a nyugati típusú kivándorlás, és a roma lakosság integrációjának az elmaradása. Már ezeken mindenképpen érdemes szerintem gondolkodni, hogy ez milyen fontos, tehát azért megint emeljem ki, hogy Népszabadságban is megjelent egy ismeretés a könyvéről, és ott ezt a három problémát emelte ki a szerző az egész könyvből, ott ez könyv nem csak ezzel foglalkozik értelemszerűen, de nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a könyv a kelet-európai jelenkori történelmet lényegében interdisziplinális perspektívában közelíti meg. És mint ilyen mond ki nagyon fontos problémákat, amikkel mondom, szociológusok százai vagy ezrei birkóznak. A másik, amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, ez a korszakolás. Hát itt majd nem biztos remélem ezt egy vita, ez a bizonyos totalitárius paradigmáról, ami az én szemben veszőparipám, sokan hisznek benne, sokan nem. Én az utóbbiba tartozom, ami lényegében azt mondja, hogy a hátizmus kommunizmus egy és ugyanaz. Nem ez az érdekes benne, hanem az az érdekes itt most nekünk, hogy lényegében az egész kommunizmus egy ilyen tömb volt. Tehát nem nincs értelme korszakolni, az egész egy olyan értelmezett tömb, hogy van egy totalitárius mozgalom, szárba szökken, utána átveszi a hatalmat, utána leszaláldoz mindent, utána megsemmisíti politika jelenfeleit, terror, titkos rendőrség és egyebek, és itt tökében nincs mit korszakolni, ennek csak a végét kell kivárni. Nagyon leegyszerűsíteni, tulajdonképpen erről van szó. Nagyon fontosnak tartom Stefának azt a gondolatát itt, hogy korszakolja magát az államszocialista egészét. Ugye indulunk 44-től, 45-től igazából, és eljutunk minden a sztálini korszakig, ugye klasszikus sztálizmus, illetve előzőre még azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy itt egy 48-at tekinti. Ugye általában sokan Jaltát mondják, sokan pedig 45-öt már ennek a bizonyos választóvonalnak. Stefano Bottoni könyvében 48 az a választóvonal, amikor bejön a sztálini rendszer exportja, és addig lényegében ő azt mondja, ezek a bizonyos népi demokráciák, most nem menjünk bele, hogy milyen jövő volt és milyen nem, de ez mindenképpen egy másfajta típusú fejlődés lehetőségét ígérték, mint ami megvalósul a sztálini rendszer exportjával. Ez a nagyon fontos gondolat tartom kiemelni. És utána a 60-as évektől, ugye 50-es számi halálától már, de 56-tól különösen megindul ez a bizonyos desztalinizáció, és még itt is vannak Bottoni könyv, Stefano Bottoni könyvben azt is fontos gondolatnak tartom, hogy azt is megnézi, hogy az egyes kommunista rezsimeknek milyen belső erők álltak a rendelkezésére ahhoz, hogy megszilárduljanak. Milyen belső erők is mozogtak. Ez egyik válasz arra a kérdés, hogy nem csak arról van szó, hogy a szolgatóinő hogyan készhelyette rájuk az akaratát, erről is szó van, de azért van egy bizonyos belső, ezt vizsgálja a kötet, azt gondolom, belső társadalmi erők is mozognak itt, és ezt nagyon fontos gondolatot tartom a korszakolást illetően. És hát most ez nagyon nehéz lesz, mert ez a Kelet-Európa fogalom, ugye ez a Kelet-Európa történeti tanszékről jövök, úgyhogy itt nem húzom meg, hogy jobban bele kell menni sajnos ebben a témában. Tehát akik nem tanulták, mert Pokatira tanár úr biztos, hogy ez már 19 éves korában bevett anyag volt, de akik nem tanulták, azoknak nagyon röviden elmondom, hogy Iderehúzza Remélnek az volt a koncepciója, hogy végre minden itt a modernizáció versus nacionalizmus dilemmája, amikben a Stefano Bottoni könyvben is szerepel, ez megjelenik már gyakorlatilag az oszmán birodalom felemelkedésével, amikor is független nemzetállamok helyett ilyen sok nemzetiségű birodalmak alakulnak, és ennek a folytatása később aztán majd a monarchia és egyebek, tehát sok nemzetiségű birodalmak alakulnak, és ettől kezdve a nacionalizmus versus modernizáció problémája határozza meg Kelet-Európa fejlődését. Tehát szembe kerül egymással a nemzeti gondolat, a nemzeti újjáidés és ez a bizonyos nyugati típusú felzárkózás, amiről Stefano Bottoni is beszél. Azért azt még megemlítem, hogy Iderehúzza Remél megkülönbözteti Nyugat-Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa, Kelet-Kelet-Európa és a Balkánt. Ez a nagy a régió szerepel még, ami nem ugyanaz, mint a többi. És akkor megemlíteném még Szűcs Jenőnek koncepcióját, amit nem mondok el, mert ezt írjátok, csak egy gondot emelek ki belőle. Szűcs Jenő úgy vélte, hogy itt a keleti, van egy keleti és egy nyugati típusú fejlődés. A keleti típusú fejlődésben szerepel, jellemzője gyenge városiasodás, elmaradott vagy nem létező polgárság, állam és egyház nincs szétválasztva, és a társadalom rendi vonásai azok lényegében fennmaradnak. A nyugati típus az meg mindenek az ellenkezője. És a köztes Európa vagy Közép-Európa az a régió, amire ez a kettő fejlődés, mind a kettő hat, eltérő, koronként eltérő mértékben határozza meg a mi fejlődésünket ez a két típusú fejlődés. Itt, hát ezt már egy picit a könyvben is mondanám, hogy miközben ugye Stefano Bottoni azt mondja, hogy az egész Kelet-Európa egy konstrukció, mert itt van a bizonyos ellentmondások a szövegben, de a legelején mégiscsak azt mondja, hogy itt a Kelet-Európa az egy konstrukció. Azért ezzel, tehát igazából azt gondolná az ember, hogy ha már ez ilyen régó, tehát 3-400 évre megy, legalább 3-400 évre megy vissza, hogy eltérő módon fejlődik kelet, mint nyugat, akkor azt kell gondoljuk, hogy talán nem csak konstrukciók mozognak, hanem más erők is vannak, amiket különbözőképpen lehet értelmezni. Berendezés ránkirált, főleg ránkirált, azon nagyon erősen hatott a világrendszer elmélet. Nagyon egyszerűsítve azt mondja ki, hogy kizsákmányolás van nem csak az osztályok, hanem a régiók között is, a centrum kizsákmányolja a perifériát, és ez lényegében valamilyen módon meghatározza a periféria fejlődését. És hát Kelet-Európa az így a nyugat perifériájaként jelentkezett. Na most, amit én felvetnék, mint gondolatot, hogy ugye miközben Stefano Bottoni jól leírja ezt a három nagy problémát, hogy mi, főleg ez a fiatalok elvándorlása, népességfogyás és hát a roma lakosság integrációnak elmaradása, aztán egy picit más lapra tartozik, de a fiatalok elvándorlása mindenképpen ide tartozik, hogy még úgy, mert hát az egész kritika, amit elmond a rendszerváltásról, olybá tűnt nekem, hogy itt azért egy kicsit erősíti ez a rendszerváltásnak a hát baloldali kritikát, nem tudok más mondani erre. És hogyan tudnád dekapcsolni, vagy nem tudnád dekapcsolni, majd egy kérdés lesz ebbe a világrendszer iskolát ebbe a problémakörbe, és főleg abban, amit ugye, mert végig mégiscsak arra keressük itt a választ, hogy egyik választ, hogy miért nem úgy sikerül a rendszerváltás, ahogyan ezt elképzelték a rendszerváltó elitek. És mondom, itt azért a könyvben olvasható, hogy mindenképpen egy éles kritika ezzel kapcsolatban. Akár a kelet-európai gazdasági életet nézzük, akár a politikai rendszereket, vagy hát azt is talán mondhatjuk, hogy eltérően sikerülnek ezek a rendszerváltások. Ha itt most gondolunk például Putyin Oroszország, azért nem egészen ugyanaz, mint mondjuk Csehország, vagy akár Magyarország. Tehát, hogy a Kelet-Európát ilyen értelemben, ha jól olvastam a könyvet, akkor ilyen értelemben hát beszélhetünk egyáltalán egységes Kelet-Európáról. Ezek már mind kérdések voltak, elnézést, túl sokat.
Nagyon fegyelmezett van mind a két felkét hozzászól, és akkor én azt gondolom, hogy először Stefanónak adjuk meg a lehetőséget, hogy ő ezekre reflektál, és aztán tényleg az lenne a kérésem mindenkihez, hogy ezekről az olyan általánosabb dilemmát felé kanyarodjunk majd, de akár mint a periodizáció fogalmak, hogy az államszocializmus időszaka, ami tényleg kiváló lehetőség az összehasonlításra, hogy ott hogy lehet tovább lépni, és miért van az, hogy mondjuk most már 25 év eltelt a rendszer, tehát a levéltári forradalom óta, és mégis olyan kevés összehasonlító munka születik, de ez majd nekem is a következő, úgyhogy most Stefano szívesen.
Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és köszönöm a két nagyon alapos kritikát. Hallatszik? Ja, akkor üdvölteni fogok, akkor átállok ilyen üdvöltő üzemmódba, az jobban is fekszik. Nem, üdvölteni fogok, semmi probléma. Nem kell fölállni. Nem. Látom, hogy itt a legtöbb kritika, és egyáltalán nem megalapozatlan, egyértelműen a Kelet-Európa fogalmat éri, amit részben vártam. Részben azt kell mondjam, hogy amikor próbáltam átdolgozni ezt a könyvet, egy nagyon kicsit ez sikerült a második kiadásban elsősorban hibákat kiiktatni, ez is fontos, mert hibák mindig vannak, csak ha kevés marad benne a könyvbe, akkor jobb, és voltak szerencsére segítőim. Tehát én nem tudtam belemenni ebbe a második kiadásba, de ha egyszer az életben még megcsinálnék egy harmadikat, akkor nyilván erre reflektálnom kellene. Tehát egyrészt reflektálnom kellene azokra a könyvekre, mondtátok az Applebaumot, vagy a Kalmár Melindát, és még vannak, amelyek megjelennek a régióról, és folyamatosan frissítik a szakirodalmat. Másrészt sokkal komolyabban kellene belemenni ebbe a Kelet-Európa vitában. Attila, mint egy nagyon jó olvasó, hát rávilágított az ellentmondásra, tehát tusé, azt szokták mondani, tehát itt nincs mese, tehát itt hiába magyaráznám, hogy én nem úgy értettem. Itt igenis, hogy van egy, valószínűleg csak úgy tudom ezt feloldani, hogy azt mondom, hogy itt a szerzőnek se lehet egy teljesen határozott és biztos elképzelése, hogy valóban ez a régió miben definiálhatja saját magát. Tehát én azt mondom, és akkor talán, ha árnyaljuk, akkor találunk egy olyan választ, ami talán közelebb áll a valósághoz, mint valamilyen nagy állítás. Tehát miközben azt mondom, hogy, és fenntartom ezt az állítást, hogy a régió legalább a 20. században elég egyértelműen a különböző nemzeti elitek, a polgárság, sőt, mondhatnám a munkásság nagy része is, mindig is a nyugathoz méri magát, tehát a nagy nyugati országokhoz méri a saját anyagi és szellemi helyzetét, és nézi, hogy mi történik Franciaországban, Belgiumban, Angliában, onnan merít szellemi legalább erőforrásokat, tőkét, és ezeket a jó példákat próbálja adaptálni különböző rendszereken, tehát ugyanezt történik a második két világháború között, és ő is hasonló történik, ha nem is 1950-ben mondjuk, de már 56 után teljesen határozott módon, és a 70-es, 80-as években aztán világosan. Tehát miközben van egy ilyen folyamatos igazodás a valós vagy vélt nyugati trendekhez, ugyanakkor a jelenben is talán akkor nem teljesen véletlen, hogy az a hiba, az a 260. oldal után csúszott be, tehát a könyv végén, hogy amikor arra próbáltam találni egy választ, hogy rendben, de hogy most, tehát a 90-es években, vagy most a 2000-es évek első két tizedében, tehát beszél, van-e olyan, hogy Kelet-Európa, valami közös, én azt találtam mondani, és egy másik pontban ott van valahol a könyvben, hogy igen, ennek az elmúlt rendszernek az emléke, és ennek az elmúlt rendszernek, tehát az államszocialista rendszereknek a mély struktúráik azok, amelyek összetartják a régiót. Ez nem egy szerves kapocs, mert ezt igazán senki nem így kereste, senki nem így gondolta, de mégis ma is, 2015-öt írunk, tehát a rendszerváltás lassan 26. évében, sok tekintetben ugyanazokkal a kérdésekkel állunk szemben. Tehát és ebből a szempontból sok tekintetben nincs döntő különbség egy Csehország és egy Albánia, vagy éppen egy Görögország és egy balti állam között. Tehát vannak hasonló kihívások. Az, hogy ki honnan indult, ez teljesen egyértelmű, és egyetértek is. Az én hibám, ha nem volt egyértelmű a könyvben, hogy nyilvánvalóan hiba lenne, teljesen hiba lenne összehasonlítani és összemérni mondjuk a két világháború közötti Csehszlovákia és mondjuk Albánia vagy Románia gazdasági vagy társadalmi erejét, mert természetesen hát Csehszlovákia sokkal inkább hasonlított egy nyugati típusú társadalomhoz, a cserészek, a csemorva részek aztán végképp, miközben Albánia, Románia, Bulgária, tehát mélyen bele volt ágyazva egy balkáni vagy poszt-ottomán, oszmán politikai kultúrában, de mégis azt gondolom, hogy arra érdemes reflektálni, hogy ez a közös emlékezet réteg, amit itt hagyott nekünk ez a rendszer, tehát ez a közös, vagy igen, kényszerből közös 45-50 év, az máig mennyire meghatározó. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy így tudom feloldani a nyilvánvaló ellentmondást. Egyrészt önkritikát gyakorolok, és ezt mindig nagyon szívesen. Másrészt azt gondolom, hogy ha szétválasztjuk a kérdést, és azt mondjuk, hogy a régiónak történetileg nincs olyan közös réteg tudata, mert mindenki a saját maga nemzeti projektje után ment a 20. században. Egy, kettő, mindenki a nyugatot nézte, de ugyanakkor nem az lett az eredmény, mert ma a rendszerváltás tényleg 25. évében sok tekintetben hasonló kihívások elé állnak, hasonló hibákat követtünk el társadalompolitikában mindenképpen, és ebből a szempontból még egyszer, ha megnézzük, hogy hogyan állnak a kórházak, egy kedvenc példám, hol kell kenőpénzt adni a kórházakban, ott igenis, hogy megrajzolódik az a vonal Kelet és Nyugat között, ahol kell adni, és ahol nem kell adni. És ez egészen döbbenetesen pontosan ott van, ahol a hidegháborús határok voltak. És ebből a szempontból az, hogy az egyik országban nagyobb az átlag jövedelem, a másikban kétszer vagy háromszor kisebb, az nem tesz jelentős különbséget. Tehát ez számomra elég döbbenetes, mert nem hiszem azt, hogy a különböző országok között olyan nagy kulturális azonosság lenne, de ugyanakkor ezek a minták, amiket kaptak az utóbbi évtizedekben, ezek a minták sok tekintetben tovább élnek, és meghatározzák az állampolgárok minden napjait általában rossz irányba. Korszakolás. Az Eszter szerintem túl jókat mondott erről a 45 utáni korszakról, illetve szerintem túlságosan azt feltételezi, de ha így írtam a könyvem, vagy így értette, akkor az én hibám, akkor... Tehát én azt gondolom, hogy itt is van egy kettőség. Én nem azt állítom, és azt gondolom, hogy a szakirodalom nagy része is, tehát nem állíthatja jószínűvel, hogy itt 44-45-ben itt van készen a nagy terv, itt a nagy terv, valaki kitalálta Moszkvában a nagy tervet, csak végre kell hajtatni a különböző kommunista pártokkal, és tök mindegy, hogy Tiranában vagyunk, Belgrádban vagy Varsóban, ugyanaz a terv, létre kell hozni ezeket a rendszereket úgy, ahogy. De ugyanakkor azt most újra kellett olvasnom az Applebaumot, és miközben nyilvánvalóan sok bírálat érheti azt a könyvet is, mint minden szintézist, egyébként erről tényleg majd beszélni fogunk, nem könnyű műfaj, most már tényleg meg tudom erősíteni, de azért az egy érdekes pont, amit ő megtesz, hogy vannak olyan területek az állami igazgatásban, a kulturális életben, ahol tényleg döbbenetes hasonlósággal és óriási gyorsasággal arra kell törekedni, hogy a politikai ellenfeleket, a fékeket teljesen ki kell iktatni. Tehát ilyen a tájékoztatáspolitika, ilyen az ifjúságszervezeteknek a kérdése, és ilyen az erőszakszervezet. Tehát ilyen a rendőrség, politikai rendőrség és a bírósági karnak a nagyon gyors átalakítása. Tehát itt 1945-ben már nincs pardon. Tehát miközben tovább működhet a legtöbb országban és egy-két helyen, nevezetesen Magyarországon, Csehszlovákiában egészen 48-ig egy többé-kevésbé fejlett több pártrendszer, amik lenne állítják a dolgot, de 48-ig van egy több pártrendszernek nevezhető valami, máshol nem, tehát Jugoszláviában, Bulgáriában, Romániában nem, de itt igen, de ezekben a kérdésekben, tehát az, hogy jobboldali vagy szélső jobboldali pártokat azonnal ki kell iktatni, az, hogy a katolikus ifjúsági szervezetet azonnal be kell tiltani, az, hogy a politikai rendőrséget azonnal létre kell hozni, és azonnal fel kell tölteni megbízható káderekkel, és ebből nagyon kevés van, tehát ez egy óriási kihívás, hogy azt a pár ezer embert, aki egyáltalán hadra fogható, azt szét kell osztani az állami igazgatás egyes területei, hogy mindent ellenőrizni tudjanak. Én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Tehát, ha nincs is ilyen terv, de az, hogy az állami irányítást meg kell fogni, szerintem az 45-ben evidencia. Az, hogy pontosan milyen legyen az a rendszer, ami lesz, azt valószínűleg nem tudta senki. Tehát azt az élet hozza. Tehát ez az angolul, ez az expedient. Tehát ahogy beindul a hidegháborúnak a logikája, ahogy a nagyhatalmi koalíció szép lassan 46-47-ben felbomlik, és 47 végén a Cominform születésével a Marshall-tervvel, tehát létrejött a két, akkor még katonai teljesen nem, de politikai-gazdasági tömbben létrejött, akkor indult be Moszkvában is az a gondolat, hogy oké, akkor itt egyneműsíteni kell a politikai rendszereket, mert létre kell hozni azt a helyzetet, amikor ez a térség, ami már egyébként szovjet katonai irányítás alatt áll, itt vannak a szovjet csapatok, ebben a térségben érvényesíteni kell a lehető legteljesebb szovjet ellenőrzés politikai téren is, tehát ki kell iktatni a politikai, társadalmi, gazdasági ellenfeleket. De az, hogy 45-ben bizonyos területeken már nagyon egyértelmű, és akinek volt füle, az nagyon gyorsan meghallgatta az új időket. Tehát a korabeli értelmiségieket is olvasnak, korabeli naplókat, hát elég egyértelmű, hogy volt, aki azonnal rájött, hogy mire megy ki a játék, mert a saját területén látta ezeket a nagyon gyors változásokat. Máshol egyáltalán nem voltak ilyen gyorsak, tehát nem is volt teljesen megjósolható, hogy 1946-ban, hogy 48-49-re itt egy totális szovjet típusú diktatúra fog kiépülni. És akkor én is itt megállnék, és akkor szerintem menjünk egy második kört, vagy akár ha van bárkinek kérdése, vagy nektek kiegészítés, vagy ellenvélemény, akkor ezen.
Második körben egy rövid gondolatmenetet megpróbálnék. Ugye a Stefano most a blokk létrehozásáról beszélt, de a könyvnek ugye nagyon érdekes probléma a felvetése, hogy hogyan és mikor kezdődik a blokknak a felbomlása. És egy érv lehet amellett, hogy ezt a területet az összes belső differenciája ellenére valamilyen módon egységnek kell tekinteni, a felbomlásnak a párhuzamosságai. Na most ugye az egyik sztereotípia, és több sztereotípiával próbál, ellenérveket felhozni, hogy a magyar 56 az első szög volt ugye a Szovjetunió rendszer és a Szovjetunió koporsójában. Na most ezt nagyon szépen mutatja meg, Mark Kremerre is támaszkodva, Stefano, hogy ez egyáltalán nem így volt, és én idézem is az ő Kremerre támaszkodó érvét. 56 egyáltalán nem előlegezte meg a 70-es, 80-as évek válságát, miközben igaz ennek az ellentéte. Ruscsov október 31-én meghozott döntése a katonai beavatkozásról, ismételten egy táborba tömörítette a széthúzó kommunista országokat, és több mint három évtizednyi fennmaradást biztosított a szovjet tömb számára. Most ez egy nagyon fontos megállapítás. Persze, hogy valamilyen perspektívából nézve, minden előtörténetet persze utólag írunk, hát könnyű, ugye akkor egy ünnepi beszédben persze 56 közvetlen előzménye 89-nek, és ha akarom 1848-1945-nek, ez politikai elhatározás kérdése, hogy mit mivel hozok össze, de történeti elemzésben ez szerintem a helyes megközelítés. No, de jön akkor, hogy hol van a második következő lépés, ha 56 nem egy nagy szög, akkor mi van? És azt hiszem itt van, és ezt én először Berend Ivánnál olvastam, 73-nak a jelentősége. Na most 73, ugye tehát egy a Berend féle argumentáció szerint, ugye akkor kialakul egy válság, és a nyugat így reagál, a kelet úgy rosszul reagál. És hogy tulajdonképpen egy globális válságnak van a következményeiről van szó, szóval nem pusztán a régiónak a belső problémáiról, hanem 73-tól egy külső, és ez Berendnek amúgy is egy gyakran hozott érve, hogy a globalizációnak a hatásaként alakulnak ki a belső változások. Na most ez szerintem nagyon jó, hogy ez a 73 egy ilyen meghatározó kronológiai fordulópont a könyvben. No, de jön akkor 89, és itt megint egy picit ilyen hezitálást látok a szerzőnél, hogy mik a felbomlásnak a belső, tehát a szovjet rendszernek a strukturális adottságaiból következő elemei, és melyek azok, amik a globális átalakulásokból jönnek. De akarva akaratlanul, én egy vonalat úgy látom, hogy meglehetősen elhanyagol, és ez a pártokon belüli vonulat. Tehát ha jól láttam, tehát erről egyáltalán nem nagyon esik szó, tehát hogy a különböző vonulatok között, ugye Nyers Rezső nem ugyanaz képviselte, mint Diszkó Béla, és tehát a pártokon belüli harcok, hogy azok mennyire gyengítették a rendszer belső kohézióját, és ha nem mutatom a társadalmat, elmondanék egy nagyon rövid személyes élményt, ilyen idős emberek már megengedhetik maguknak, hogy ezzel véletlenül megmaradtak a jegyzeteim, 1985. október 4-én a História képviseletében főszerkesztő értekezletre voltam hivatalos a pártközpontban. Ez a pártközpont 7. emeletén, ugye 40-45 ember, országos lapoknak a főszerkesztői, és a napi, ez a Helsinki a Helsinki konferenciának akkoriban zárult le a budapesti utókonferenciája a kulturális együttélésről, és hát ez volt a fő téma. Ám de útbaigazítást kaptunk a Monori találkozóról. Na most én Monori találkozóról ott hallottam először életemben, és Knopp elvtárs tartott egy hosszú eligazítást, részletesen elmondta, hogy ki mit mondott Monoron. És az életemben akkor gondoltam először, hogy ebben a rendszerrel valami baj van belül. Összejött 30-40-50-60 ember Monoron, és szitták a rendszert. Viszonylag kulturáltan, de szitták a rendszert. És a pártközpontban, amit véd a munkásőrség, a hadsereg, a rendőrség, amit akarsz, ezzel foglalkoznak. Ahelyett, hogy legyintenének. Tehát volt egy olyan, hogy itt, tehát volt, és ez egyáltalán nem egyezett meg, amit a Knopp mondjuk ebben kapcsolatban mondott, nem egyezett meg avval, amit a Lakatos elvtárs mondott, vagy az Acél mondott, vagy a Fejtigő, tehát a különböző generációk és különböző irányzatokhoz tartó emberek. Tehát azt hiszem, hogy kicsit alábecsüli a szerző. Én a magyarról tudok valamennyit, a más belső harcokat kevésbé ismerem, azt a szétfeszítő erőt, ami ezeknek a pártoknak a vezető elitjein belül volt. És ehhez kapcsolatban még egy megjegyzés, ugye a Monori találkozó, meg a Lakitelki találkozó is, ugye hát nyilván ezeket a más országokban is a párhuzamokat meg lehet találni. Azért az, hogy nem volt teljesen egyértelmű az értelmiség elég, hogy a nyugati modell. Egyáltalán nem volt. Az ugye éppen ezen vesztek össze, ugye, a leendő SZDSZ és a leendő MDF-nek hogy milyen irányba is menjünk. Tehát ez többszínű volt. Tehát ez, és a nyilvánosságnak persze a korlátozott lehetőségei között azért erről tudni lehetett. Ez lenne a egyelőre nem is akarok több, nem is akarok többet
mondani. Én arra reflektálnék egy kicsit, lehet, hogy nem akarom elvinni a videót, csak egy kapcsolódik ahhoz, amit Varga Zsuzsanna feszegetett itt, hogy miért nincsenek ma komolyabb összehasonlító munkák, hogy nagyon nem tudom megmerjene azt kockáztatni, hogy a nagy paradigma alkotás az szociológusoktól jövök, mert nem az kiment nyugatra. Tehát Stefano Botto írtam ezt a szintézist is, tehát ha belegondolunk kereten nem sok elmélet van. Hogy ez azért van, mert az emberek félnek az elmélettől, mert eleve van ez a nyugat követés, hát ez egy hosszú vita lenne, de mindenképpen van kereten egyfajta várakozás a nyugati paradigmákra. Vagy azzal, nem tudom mennyire, szóval egy picit úgy érzem, Stefán, ha szabad így mondanom, hogy egy picit vissza van betítva a múltba, tehát nem tudjuk, hogy 60-as években is ennyire vonzó volt a munkat. El volt zárva, hát éppen nekem is hallom, hogy amit utána Szalai Erzsébet terén nagyon jóba voltam, és írt egy könyvet, amiben a 60-as évek reformvitáit elemzi az akkori fiatal, hát akkor már formálódó ellenzék szempontjából, és azt mondta nekem, hogy a 60-as évben nem volt nyugat kép ennek a rendszerkritikus értelmű, akkor még ugye Kis János, Bence, György és ezek, hogy szerintetek nem volt nyugodt képük. Tehát ez egy kicsit visszavetítése. A 80-as évben már igaz, amikor beindul a shopping turizmára, lehet azt mondani, hogy a bevásárlóturizmus mennyire gyengíti magát a rendszert egyébként belülről, amikor bejönnek, megnézzük a nyugati árukat, ami tele van banánnal, meg nem tudom mivel, még ellennek kellettem, hogy ezt hiányzik. Tehát ez a 80-as évben valóban bejön, de hogy a 60-as években mennyire lett volna ez a nyugatvárás ennyire bent az akkor, mondom, rendszer kritikus, akkor még abszolút marxizáló, vagy talán marxista, vagy marxista Budapesti értelmiség soraiban az egyáltalán nem maga. Mondjuk is a Magyarországról beszélek, mert a többieket végképp nem tudom, de ezzel lehetne vitatkozni szerintem ezzel a visszavetíteni magyarán, meg nyugatra vár. Azért most abszolút benne van, ez teljesen igaz, ugye azt írod is, hogy az fiatalok elvándorolnak nyugatra, ami egy borzasztó probléma keleten, De hogy ez mennyiben volt igaz 50 évvel ezelőtt?
Na, hát ez a beszélgetés ez abszolút az én terveim szerint alakult, mert most én is elmondhatom, amivel szeretném egy kicsit tovább lendíteni a nagyon röviden a beszélgetést, és én tartogattam egy olyan kifejezést, amiről szerintem érdemes lenne beszélni, mert egy olyan definíció, amit Stefano is használ a könyvében, minnyáján használunk, amikor a korszakkal foglalkozunk, és igazán azt gondolom, hogy komoly vita nem volt a tartalmáról, sem időben, se tartalma, sem módszerben, ez a szovjetizálás, hogy hogyan használjuk, ezt mindenki használja, ez szintén egy olyan, meddig lehet ezt használni, hogy kellene használnunk ezt a fogalmat ahhoz, mert ez egy lehetne egy jó összehasonlító kategória ennek az aktorai, mondom, a időbelisége, stb. És azt gondolom, hogy mindaz, ami az utóbbi három hozzászólásban benne volt, mutatja is, aki olvasta Karl-Marx Melinda könyvét, az utóbbi időszak terméséből, ez is egy fontos munka, ami rámutat arra, hogy nagyon korán, tehát azt gondolom, hogy már az 50-es évek közepétől egy másik tendenciát, egy másik szempontot, egy másik dimenziót is állandóan jelent kellene tartanunk, amikor a régióról beszélünk, ez pedig a nyugati transfer, a nyugattal való kapcsolatok. És azt gondolom, ha ezt a kettőt szisztematikusan alkalmazza az ember, hogy mind a kettőt figyel, akkor tisztul az a kép, hogy vajon mennyire volt várakozás, milyen képe volt a 60-as években az embereknek, mert sokkal színesebb, sokkal azt gondolom, ha egyes szakterületeket nézünk, alrendszereit a térségnek, a nyugattal való kapcsolatépítés sokkal korábban megindult, mint ami most a köztudatban benne van, sokkal színesebb területen, és nagyon fontos szerepe volt részint annak a válságnak, amit hallottunk, hogy majd a 73-as válságra hogyan reagálnak, mert addigra már van azért egy jelentős nyugattól való függés is, és a másik pedig, hogy az egész ebből a tudástranszferből a professzionalizáció a korábbi párthűséggel, a lojalitása szemben, ez milyen feszítő erőt jelent majd a pici közösségbe és az alrendszerekbe. Tehát én azt gondolom, ezt a két fogalmat szeretném akkor most ugye terítékre tenni, hogy a szovjetizálás, amit kezdhet egy összehasonlított kutatásra foglalkozó szakember, és mondjuk ezt a nyugati transfer, nyugati tudás transfer, a vasfüggönyön átnyúló gazdasági, kulturális, tudományos kapcsolatokat hogyan lehet beépíteni, esetleg összekapcsolni ezeket.
Csak hogy ezt a kérdést folytatnám egy gondolattal, hogy még nem hangzott el Borhi Lászlónak a neve, akire nagymértékben támaszkodik Stefano, és az ő alapgondolata az, hogy amíg a Szovjetunión belüli változásoknak Gorbacsov idején nagy hatása volt a szovjet blokk országaira, a Szovjetunió felbomlásának a folyamatát inkább befolyásolták a szovjet blokk országainak a folyamatai, mint fordítva. És a nyugati nagyhatalmak pedig elsősorban abban voltak érdekelve, hogy a régió stabilitását őrizzék meg, erre rengeteg levéltári forráshoz Borhi Laci, és féltek a szovjet blokk országain belül felgyorsuló folyamattól. Na most csak itt egy almegjegyzés, hogy például utal a könyvben Palmernek a tevékenységére, de Palmerre nem az volt a jellemző, hogy ő bátorította az ellenzéket, hanem ő sajátos nagy hidat próbált, tehát reggel a Németh Miklóssal teniszezett, majd utána elment, és megebédeltetett három éhes ellenzékit. Tehát ő pontosan az egyensúlyokat próbálta, tehát ő kiment persze az utcára, amikor tüntetés volt, de ez a nyugodt. Tehát így lehet, amit a Zsuzsa föltette ezt a kérdést, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat összehasonlítani. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy honnan is vannak a bomlásnak a gyökerei, hogy amit ugye talán nincs is leírva a fellazítás szó a könyvbe, ha jól emlékszem. Tehát az, amit ugye annak idején úgy tanultunk, hogy a fellazítás, tehát ez a nyugati kapcsolatrendszer, ez hogyan az egész régióban, a Jugoszlávia ugye megint egy külön eset a vendégmunkások lévén, amikor már lehet utazni, az NDK-NSZK viszony, tehát ez a szovjetizálás is egy egységes, de sokszínű folyamat, és ez a nyugat felé fordulás egy egységes, de sokszínű folyamat.
Röviden próbálok reagálni erre a... Igen, nagyon röviden, csak most majdnem még több impulzus ér, tehát én most próbálok, és nagyon-nagyon érdekesek. Tehát a felbomlást úgy próbáltam értelmezni a könyvben, hogy ez egy három fázisból álló folyamat, tehát előbb elindul egy, tehát a szovjet tényezőt én elég fontosnak tartom, és hát egyáltalán nem vagyok ezzel egyedül, tehát úgy gondolom, hogy Gorbacsovnak, tehát személyesen neki, illetve a Gorbacsov körül kiépülő új szovjet hatalmi elitnek, szakértő csoportoknak óriási szerepe van abban. Egyrészt, hogy akkor tudatosul a szovjet elitben a 80-as évek közepén valójában, hogy ez a nagy ország milyen szörnyű állapotban van, tehát hogy konkrétan valamit kéne csinálni nagyon gyorsan, és ez mozdítja elő a 10-15 éves mozdulatlanságból a szovjet politikát. Ez a szovjet impulzus elég gyorsan 87-88 visszahat Kelet-Európára, és aztán a kelet-európai válságok 89-90-ben hát visszahatnak a Szovjetunióra is, és kicsinálják azt a rendszert, amiben egyébként a Kelet-Európával párhuzamosan a nemzeti tényező, vagy pontosabban az etnikai ellentétek talán még nagyobb szerepet játszottak a rendszerváltásban. Tehát arra én is emlékszem gyerekfejjel, és aztán a szakirodalomban is most találjuk, hogy hát milyen elképesztő nagy szerepe volt abban, hogy például 88-ban az azeriek és az örmények már boldogan írtották egymást a nagy Szovjetunióban. És a Szovjetunión belül történt mindez, úgyhogy Moszkva gyakorlatilag akkor már tehetetlen volt. Tehát nem tudták a perifériát visszaszorítani, nem tudták a perifériát igazi ellenőrzés alatt állni, tehát hiába ott volt a hadsereg, a vörös hadsereg, hiába volt ott a KGB, mindenféle titkosszolgálat, egyszerűen tehetetlenek voltak, mert nem lehetett úgy operálni, mint a 30-as, 40-es években nyilván, tehát kulturáltabban kellett fellépni, de főleg a Kaukázusban és Közép-Ázsiában ellenőrizhetetlen volt a helyzet. Most, hogy ez érdekes, amit Attila fölvett, tehát ez a... Nekem, amikor elkezdtem olvasni ehhez a könyvhez, tehát én mindig azt mondom, hogy nekem a szovjetológia nem tetszett. Tehát abból indultam ki, hogy ez a 70-es, 80-as évekbeli nyugati szovjetológia, ami egy kitűnő műfaj volt, mert ugye levéltárok hiányában más nem lehetett művelni, mint egyfajta futurológiát, illetve megnézni, hogy a különböző állami ünnepségeken akkor hányadik pozícióban jelenik meg XY, és abból kideríteni, hogy ő akkor most esetleg majd felfelé ível, vagy pedig éppen kegyvesztett, vagy egy fél mondatból kitalálni, hogy ez milyen politikai... Tehát és ez lehet, hogy hiba, ezt bevállalom, nem tulajdonítottam olyan óriási szerepet ennek. Aztán, amikor elolvastam a Kalmár Melinda könyvét, aminek a második része, a magyar része, tényleg erről szól, hogy a 80-as években milyen elméleti és sokkal inkább gyakorlati viták vannak arról, és 89-ben igenis, hogy például a Posgai körül tehát létrejön egy olyan hatalmi csoport, ami úgy képzeli ezt a magyar átmenetet, teljesen racionálisan az akkori logikából kiindulva, hogy itt egy fél prezidenciális rendszert, egy elnöki rendszert kellene létrehozni, és ezt a rendszerváltást körülbelül 5-10 év alatt megcsinálni, tehát nem felgyorsítani, hanem megadni a lehetőséget ennek az országnak, szép lassan járja be a saját útját, előbb egy ilyen kicsit féldemokratikus választás, aztán egy kicsit teljesebb, és aztán esetleg a harmadik választás valamikor a 90-es évek végén hozná meg a komplett pártrendszer. Tehát megadni azt az átmenetet, megjegyzem egy olyan átmenetet, azt hiszem, hogy Valmár Melinda utal is erre, mint amit például Szlovákiában csináltak a Mecsárral. De nem rögtön 89-ben, de előbb létejön egy fél autoriter rendszer, amiben van valami demokratikus elem, de egy erős központi elem, és utána ugye Szlovákiában 98-ban történt a nagy áttörés, tehát akkor kerül hatalomra egy demokratikus, liberális, nyugatos, valami nevezzük, ahogy akarjuk, ilyen koalíció, és akkor indul el egy igazi rendszerváltás. Tehát amikor elolvastam a Melindának ezeket a fejtegetéseit, ami nyilván egy komoly levéltári anyagon alapszik, akkor én is elgondolkodtam, hogy jó, lehet, hogy ebben van valami, tehát hogy ez egy... Tehát, hogy legalább Magyarországon a párton belüli csatározások tényleg nagy szerepet játszottak abban, hogy maguk a párttagok és a pártelit sem hitte el a 80-as évek második felében a rá zúduló feladatokat. Én bevallom, Magyarország esetében fontosabbnak tartottam a gazdasági összeomlást. Mert azt gondolom, hogy a 82-es összeomlás előzi meg a rendszerváltást. Tehát Magyarországon a reformoknak azért kell beindulniuk, nem azért, mert én lehet, hogy itt nagyon sarkalatosan fogalmazok és elnézést, a szinte nem létező ellenzék, és ebből a szempontból a népiek és az urbánusok ugyanúgy be vannak csatornázva a pártelitben, más vonalon, de mindenkinek megvan az a rokon, aki bent van a pártbizottságban, mindenkinek megvan a hátsó ajtója a párthoz, tehát én igazán olyan nagy ellenzéki potenciált nem látok, de a gazdasági összeomlás, amit a Kádár rendszer előidéz saját magának pénzügyileg 81-82-ben, na ez, ami tönkreveri a projektet. Mert akkor, amikor nem tudunk adni a társadalomnak, akkor, amikor el kell kezdeni a megszorító politikát, akkor, amikor fű alatt megjelenik a munkanélküliség, az infláció, megjelenik a létbizonytalanság, és megjelennek a kapitalizmusnak az első elemei, de olyan ugye GMK meg hasonló, de ezt is ilyen mutyi formában, tehát egy kicsit lehet csinálni, egy kicsit nem, ügyeskedni lehet bizonyos határokon belül, szerintem ez volt az, ami tényleg szétfeszítette a rendszernek a kereteit, de mondom, ha újraírnám, és nem akarom már újraírni ezt a könyvet, de ha újra kellene írni, akkor talán próbálnék megtalálni egy olyan arányt, ahol ezek a politikai csatározások is kapnak egy szerepet, mert valóban volt itt van a szerzőnek egy szubjektivitása, és néha kilép a saját szürke szerepéből, és akkor oda teszi a tollát, és akkor valamiről beszél, és valamiről nem, mert nem tartja olyan fontosnak, de ebben igazad van, hogy szovjetizálás, vagy erről később, vagy
adjunk el.
Szerintem most akkor... lehet egy olyan téma, hogy amire a közönség is ráugrik például, tehát hogy akkor a türelmes és eddig nagyon figyelmes közönség, mert megadjuk a lehetőséget, hogy...
Amit gondolkodom, hogy Fladig bocsánat, én hadd vessek közben egy kritikát, mert ez ideje kritika szeretne lenni, hogy ha a szovjetizálást arra értjük, hogy a szovjet típusú, vagy szovjet unió hasonló típusú rendszert létrehozni, akkor abban benne nekem majd nagyon komoly kritikai megjegyzés, amikor az egész kialakul, ugye visszamegyünk 40-45-et. Az egyik azt, hogy elfogadom, amit mondta, hogy persze, hogy van, kommunista pártok hasonló módszerekkel dolgoznak, hogy aztán ez milyen ok miatt van, azt nem tudjuk, utána sejtjük. De hogy azért esünk össze, és én most egy Mark Pitevé nevű angol történész gondolatát idézenik föl, hogy aki összevedette, hogy, vagy feltette azt egyik kérdés, hogy miért van az, hogy Ausztria egyik fele is el van foglalva. És az oroszok ott is próbálkoznak valamivel, teljesen meg is buknak, tehát annyira nincs. Valami azt akarok magyarázni, hogy azért ne várjuk ki, teljesen szóval nélkül nincs kommunizmus az országban, de hogy azért az osztályák eset nincs, ha már összehasonlítja, mégiscsak azt mutatja, hogy bizonyos felhajtó erő volt kereten, ami az Ausztria keleti felében nem volt. Tehát az oroszok szóval semmilyen társadalmi támogatást nem kaptak ahhoz, hogy szovjetizálják Ausztria keleti felében, is mondtak róla. Igen, mert a többi országból volt azért valami belső radikalizmus, tehát a baloldali radikalizmusnak volt egy belső felhajtó ereje, ezt akarom mondani valamilyen módon. lehet, hogy ez nagyon mutatható tézis, úgyhogy ne nyugodtan ugorra. Lehet a közönség soraiból reszpektálni.
Én azt gondolom, hogy erre egyébként Stefano utalt, hogy, és utána Attila is ezt dicséretként is.
Igen, hogy
a külső, tehát amikor van egy mondjuk azt, hogy a szovjet modellt exportáló van egy folyamat, annak vannak közvetítői az adott ország, és ott azért nagyon sok múlt, egyrészt ahogy a közvetítők, azok mennyire, milyen kapacitásokkal rendelkeztek, és annak a befogadó közeket. Tehát azt gondolom, hogy ebben benne volt, amit Eszter mondott, és én úgy is szeretném ezt egy picit tovább lendíteni, hogy ez a szovjetizás azért sincs igazából, azt gondolom, hogy így rendben, hogy meddig használhatjuk ezt a fogalmat. Hogy csak addig erre a heveny időszakra, ami tulajdonképpen a szovjet az egypártrendszer kialakul, amíg a gazdaságban, az államosítás, kollektivizás végbe megy, vagy esetleg használjuk, mint a szovjet determináció időről időre változó intenzitása való megjelenés az egész korszakban, és mondom, párhuzamosan esetleg akar a nyugati hatásokkal, de tehát ez például egy kérdés, hogy a szovjetizás mint kategória, hogy meddig használható
most csak egy, ami gondolkodik a közönség, hogy egy remek gondolat kezdeményezése a könyvnek, amikor van egy rövid alfejezet arról, hogy Finnországban, Ausztriában és Görögországban miért nem alakult ki a szovjet rendszer. Ha lenne harmadik, meg negyedik, meg ötödik kiadás, akkor ez érdemes lenne tovább. Ez rendkívül érdekes, és általában gyakran nem szokták az ilyen típusú szintézisek ezt így felvetni.
Az állatkozatásban éveznek embereket, hogy ők Az abszolútítás a rendszernek az, hogy nem lehet a határon, de ugyanakkor átmegy egy teherbe, egy személybe. És minden átmegy az magadban van, amit nem lehet kapni. Egy nagyobb egy gyerek számára ez egyébként is különösen furcsa, amit megél. Ez aztán később persze természetesen viszont az 70-es már volt az érkezetek, de vissza. Ez egy sajátos világ, hogy ma a hallgatói nem fognak megérteni, hogy ilyen is lehet, hogy volt már az. De ez az abszolútítás, ez az
azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért még megdicsérhetjük a Stefano könyvét, és a most több ilyen szintézisben is, akár az Applebaum könyvben is, azért a szerzők, ahogy Stefano is törekedett arra, hogy tényleg a mindennapi életvilágokból is mutasson olyat, amit a mostani olvasóközönségnek az a része, hogy nem érte meg a korszakot, valamiképp közel tudja hozni, és ez egy nagyon nagy feladat is, nagy kihívás, hogy a makrostruktúrát, ahogy Attila is említette, meg az egyes nemzeti sajátosságot megjeleníteni, és még a mikrovilágokat is, de azt gondolom, hogy Stefano erre adott egy nagyon jó megoldást.
Most, ha ehhez kapcsolódhatnék, hogy a dicsérendő megint, ugye a Ez egy nagy vita kérdés, hogy mennyiben a gazdasági, mennyiben a politikai tényezők bomlasztják fel a rendszert. Most van a könyvben egy nagyon jó példa, egy ilyen, ez a nyugati fogalomalkotási kényszer, hogy valahogy fogalmasítsuk a problémákat, az inkluzív totalitarizmus fogalma, amellyel az NDK-nak ezt a sajátos helyzetét mutatja be, mert relatíve mondjuk az NDK-ban az életszínvonal, hála a nyugat-német kölcsönöknek, az relatíve magas volt. Relatíve magas volt. Viszont olyan erős volt a politikai kontroll, hogy ez a 80-as években már irritálta a relatíve jobb helyzetben lévő gazdasági embereket, viszont ez az inkluzív totalitarizmusnak a meghatározása, azt mondja a könyv, a 60-as évek végén az NDK csújtó gazdasági válság ellenére az évtized modernizációs esélyt és mérsékelt jólétet kínált a konfliktusokba belefáradt társadalom számára. Tehát van ez a társadalom, és van a lengyel társadalom, ahol viszont 10 millió tagja lesz a szolidaritásnak, és az sem pusztán gazdasági, hanem ugye a legelején, mikor a Lengyelországban a bajok, legeslegelején gazdasági alapon kezdődnek. De amikor a szolidaritás kibontakozik, az már egy politikai jellegű dolog. Tehát is mondjuk ezzel remekül lehet vitatkozni szerintem. Például 82 mire példa? Mert a 82, amikor a Fekete János és Kína megmenti a rendszer, akkor tulajdonképpen egy nagyon súlyos gazdasági válságot sikerül megoldani, mert a politikai rendszer még elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy mondjuk a Szovjetuniótól csak jóváhagyást kérve az IMF-be belépjen az ország. Tehát én csak azt mondom, hogy ez egy, és ezt mondjuk a mai generációknak megérteni, hogy, és ezt mérlegelni, hogy azért a nem pusztán gazdasági alapon esik szét egy rendszer, hanem a nemzeti, a társadalmi kohéziónak a szétesése, stb. És ha szabad, akkor még hadd hozzak be egy, mert a rendszerváltás utáni időt egy kicsit elhanyagoltuk a vitába. A Bayer Józsefnek, akit azt hiszem nem idéz a könyv, van egy nagyon jó bombója, hogy a rendszerváltásnak nagyon komoly okai voltak, de nem voltak világos céljai. Na most én azt mondom, hogy nem voltak céljai, hát piacgazdaság, meg több pártrendszer, de a Stefano azért ebbe belemegy ebbe a kérdésbe, hogy nem volt azért az általánosságokon túlmenően egy világos kép arról a legtöbb országban, ugye, hogy akkor legyen sok terápia. Hát ha nem jön be, akkor nem jön be. Egyszer hallottam a Jeffrey Sachs-nak egy előadását, azt mondja, aki tanácsadóként működött közre, először Dél-Amerikában próbálta ki a képességeit, majd utána Lengyelországban, és az azt mondja, hát tulajdonképpen legjobb lenne az egészet újra kezdeni, mert úgy érzem, hogy ez nem igazán jött be. Tehát nem volt, tehát nagy általánosságban volt, de konkrétan nem nagyon volt, és ez a keserű végkicsengésnek is azt hiszem az egyik magyarázata. Csak hogy már ki tovább lökjenek kicsit.
Akkor tényleg adjuk meg a közönség, meg jól el vagyunk itt a első két sor neki.
Ha most, ha szabad mondjuk, én most egy szemináriumot vezetnék, akkor azt a kérdést tenném fel, hogy mondjuk a kedves kollégák szerint mi a változás, mi a változások lényege, tehát a történelmi alapvető strukturális változásoknak a lényege, és ők tudnak-e a saját tapasztalatukból, akár makró, akár mikroszinten elmesélni változást, amikor valami alapvetően átrendeződött. Mert ez a könyv arról szól, hogy egy viszonylag rövid idő alatt egy bizonyos régióban, most azt hagyjuk, hogy egy bizonyos régióban, mély gyökerekkel rendelkező régióban nagyon sok változás történt. És ezt próbáljuk megérteni. Alapvető változás. Ugye én a forradalmi ifjúsági napok nemzedékeként nőttem fel, és most itt ülök ugye 25 évvel a rendszerváltás után, és azt próbáljuk meg, hogy mi az, aki most, aki a rendszerváltás körül született, hogy mit jelent a változás? Mit jelent a változás? Hogy hisznek-e a változásban? Ha mondjuk a Kis klubban vitatkoztunk mondjuk a 70-es években, akkor nem nagyon tudtuk elki, hogy mi, hogy ne itt változni alapvetően soha. És hogy most van-e a változás fogalomnak van-e valamilyen tartalma a saját gondolkozásuk és tapasztalataik szempontjából? Még nem volt olyan szeminárium, amit nem bírtam volna szóra, de hát...
Most beállok a tanulóhoz.
Tessék, parancsolni.
És foglalkoztam nem annyit, amennyit a nyugattal, ezzel többet kellene foglalkozni, és most például tehát a mostani régió fejlődésekben ez nagyon aktuális. Válaszolva az Attila kérdésére, hogy mikor érezzük a változást, én tehát az utóbbi 25 évben, én 2008-as világgazdasági válságban érzek egy olyan baromi erős cezúrát, aminek a következményeit most kezdjük felmérni, de még nagyon sok meglepetést tartogatna, és ez egy baromi erős cezúra. Tehát ennek a régiónak ez legalább olyan erős, mint a 80-as évek elejéig gazdasági összeomlás. Tehát ez véget vet annak az álomnak, ami 15 évig tartotta fenn ezeket az eliteket, hogy a gazdaság az megy magától. Beindítom az autót, és akkor kicsit nyomom a gázt, és fejlődünk, és ez a konvergencia a nyugathoz valamikor csak megtörténik 50 év múlva. Nincs semmilyen konvergencia. Megnézzük az adatokat, ott is, ahol volt egy erősebb konvergencia, 2008-90 megállt. Tehát ez egy, vagy visszafejlődött. Tehát ez egy számomra ez egy döbbenetes élmény is a könyvnek, a könyv azért is olyan keserű, a könyvet 10-ben írtam, tehát akkor ott volt rögtön a sok, és aztán 14-ben fejeztem be, nem lettem sokkal optimistább, sőt ugye az ukrán-orosz dolog miatt a könyvnek lett egy kifejezetten keserű végkicsengése azért is, mert mindig azt állítottam a könyvben, hogy jó rendben, a gazdasági társadalmi folyamatok nem mentek annyira jól, de legalább a politikai stabilitást hagyjuk meg a rendszerváltásnak. Tehát, hogy az Eszterre reagálva, hogy én azért elismerem a rendszerváltásoknak általában azt a sikerességét, hogy egy normálisabb politikai berendezkedést, vagy normálisabb, most lehet vitatkozni a normalitáson, rendben, számomra legalább szimpatikusabb, és akkor teljesen szubjektív politikai rendszer, bármilyen is legyen, oligarka, bármilyen, mint a korábbi. De ez a visszarendeződés, vagy ez egész ukrán-orosz dolog, ami háborúba fajult, ez nagyon sok álmot és nagyon sok bizonyosnak tartott pontot megingatott bennem is. Kérdésre, én azt gondolom, hogy a könyvben ez ki van fejtve, remélem jól vagy érthetően, mert nem egy könnyű gondolatmenet, hogy én azt gondolom, hogy ott volt igazán sikeres a rendszerváltás, mint politikai társadalmi projekt, legalább a 90-es években, ahol a politikai változások egy nagyon erős nemzeti projekthez társultak. Ezt tudom, hogy nem mindig népszerű, illetve olyan gondolatot von maga után, hogy akkor jó, akkor én rehabilitálom a Mecsárt, az Iliescu-t, vagy akár a Tudjmánt Horvátországban, tehát olyan figurák, akikhez nem társulnak kimondottan kellemes emlékek, de azt kell látni, hogy ezekben az országokon, vagy akár a balti országokon, ahol elég keményen elbántak az orosz kisebbséggel a 90-es években, ott azért vált egy az egész társadalmat megmozgató élmény a rendszerváltás, és Magyarországon egyáltalán nem volt ez, és ebből elég sok probléma ered, mert itt egy nagyon erős nemzetállami projekt társul, ami utána vált egy euróatlanti projektet. 90-es évek második felében, akkor már erősen megjelent az euróatlanti csatlakozás, az euróatlanti gondolat, tehát a nyugati világhoz való szerves csatlakozás, NATO, Európai Unió, stb. De a 90-es években elsősorban ez hajtja bizonyos országokat, ahol akár határváltoztások ára, akár háború ára megcsinálják a nemzeti projektet. És ez a megcsináljuk a nemzeti projektet féle történet felülírja a gazdasági problémákat, felülírja a belső törésvonalakat egy pár évig, stb. Stb. Aztán persze ott is kifullad a projekt. Tehát én azt gondolom, hogy ez létezett, de ugyanakkor annak is meg kell látni a korlátait. Én azt gondolom, hogy out of record, tehát nem izével, ha beszélgetnék egy horváttal, két sör után bevallja, hogy jó, nekünk kellett Tudjman. Tehát ezt a hülyeséget a szerbekkel végig kellett vívni, kellett valaki, aki ezt az egészet megcsinálja, mindegy, hogy háborús bűnös, de utána jó, hogy leváltottuk. Tehát 99-ben meghalt, szerencsére, és akkor elindulhatott egy másik történet. De ha nem lett volna egy olyan ember, aki ott vívja a háborút, ők nem tudtak volna elszakadni. Tehát valószínűleg nem tudták volna megoldani a jugoszláv problémát. Ez egy nagyon-nagyon, tehát hogy is mondjam, ez egy lehet, hogy merész gondolatnak tűnik, vagy nagyon sok szlovák azt fogja mondani, hogy rendben, de ha Mecsár és Václav Klaus 92-ben nem paktálják le a mindkét társadalom akarata ellenére a független Szlovákia létrejöttét, akkor ma nincs egy olyan ország, ami mellesleg viszonylag sikeres. Tehát magyar mércével igenis sikeres, mert nem csak hogy leküzdötte az életszínvonal és más szint különbséget, hanem egyszerűen elhúzott mellettünk. Tehát ilyen szempontból igenis, hogy van mit tanulni más tapasztalatokból. De ott is kellett az első löket, ami nem volt demokratikus, nem az emberi jogokat, a kisebbségi jogokat nem szerette, sőt pontosabban mindenkit eltaposott, aki nem tartozott a főáramlatba, megteremtette egy nagyon strukturált politikai közösséget, ahol bizonyos kérdésekben egyet kell érteni, és lássuk, hogy Szlovákiában lehet barátkozni különböző politikai pártokkal, de amikor magyar ügyről van szó, mindenki ugyanazt fogja mondani. És ha nem mondja, akkor kiiratkozik a szlovák politikai elitből. Ugyanezt történik Romániában. Tehát lehet pacsizni különböző pártokkal, de amikor kőkemény nemzetbiztonsági érdekekről van szó, ez amire a magyar politikai elit általában teljesen indiferens, tehát nem tud ezzel a kérdéssel mit kezdeni, akkor mindenki ugyanazt fogja mondani. Mert ez alapvető nemzeti érdek, és ott megérti. Ott teljesen evidens ez a dolog. Az egy kérdés, hogy ezt a nyugat ellen, vagy a nyugattal karöltve kell megcsinálni. Tehát most, hogy megy ez az orosz, ez a nagyon súlyos válság, én itt látom, és de nyilván amikor írtam a könyvet, akkor ez még nagyon messze volt. Ukrajna nagyjából egyben volt, sőt, akkor készültek európai bajnokságot rendezni, és a Donyecki reptéret még nem lőtték szét, tehát akkor egészen másképp nézett ki a világ, amikor én kitaláltam ezt a könyvet. Ma úgy írnám a könyvet, hogy az utóbbi néhány évben Oroszország nem csak úgy egy lábbal, hanem gyakorlatilag az egész testtel visszalépett, újra belépett Közép-Európába, megosztja a Közép-Európa vagy a kelet-európai politikai teret. Az Egyesült Államok, akik a 90-es évek közepén lényegében kivonultak a térségből, most ismét bevonulnak, tehát ez ismét egy küzdőtér, de ezt nem láttuk 3-4 évvel ezelőtt. Tehát ez a történet most zajlik, és igenis, hogy előtérbe kerülnek azok az erők, áramlatok, vagy ilyen frusztrációk, akik a nyugati projekt lényegi sikertelenségéből, mert az, hogy ezek az országok kiürülnek szakmunkásokból, szakértelmiségből, gyakorlatilag kiürülnek, és mindenki, aki él és mozog, és van benne fantázia, kimegy Németországba, kimegy a skandináv országokba, kimegy ide és kimegy oda, és nem fog visszajönni. Ez egy kiürülés, ez egy döbbenetes folyamat. Ebből táplálkoznak olyan áramlatok, amelyek megerősödnek. Itt nem csak a Jobbikról van szó, hanem sok országban vannak hasonló tendenciák, hasonló érzelmek, hogy itt, ha nyugati projekt sikertelen, akkor ki kellene találni valamit. Lépjünk vissza valami más hagyományvilágba. Bevallom, én, mivel nem vagyok annak a másik hagyományvilágnak a része, én ezzel nem csak, hogy nem tudtam azonosulni, hanem nem is akartam annyira foglalkozni. De lehet, hogy többet kéne ezzel foglalkozni, mert azt látom, hogy ebben a korosztályban, ami az én korosztályom, sőt egyen lejjebb a ti korosztályotoknál, ez mintha az első számú probléma lenne. Tehát ha a nyugat nem váltja be az ígéreteket, ha a nyugat igenis egy félperifériára, egy ilyen felszívandó lényegileg, tehát egy brain drain térségnek tekinti ezt a régiót, akkor nekünk mi marad? Tehát mihez tudunk visszanyúlni? Csak mondom, amikor én ezt a könyvet kitaláltam, és elkezdtem írni, és megjelent 10-11-ben, ezek a folyamatok ilyen világosan egyáltalán nem látszottak. Most már látszanak. Ha valaki nekiállna írni egy szintézist, nem én leszek, akkor szerintem erre mindenképpen reflektálnia kellene, mert én ezt nagyon égető problémának érzem, csak nincs meg a felkészültség, hogy én ezzel elmélyülten foglalkozzam, hogy értelmiségi körökben, vagy alig vannak szociológiai felmérések. Alig tudunk valamit arról, hogy például a magyar társadalom mennyire nyugatos. Ugye mindenki visszautal arra a Tárkiféle 2009-es vizsgálatra, megvizsgálta a magyarokat, és azt találta mondani, amit én bevallom nektek, én magamtól is tudtam, hogy a magyar társadalom egyáltalán nem olyan nyugatosodott, mint ahogy elképzeli magát. De miután Tárki kimutatta 2009-ben, akkor ezt el lehet mondani. Nagyon jó kérdés lenne, hogy mi változott 5 év alatt? 2009-ben a világválság, a gazdasági válság elején voltunk, most 5 viszonylag rossz év után mennyire változott? Mélyült ez a dolog? Most még keletibb lett ez a társadalom? Ha megnézzük az ábrákat, akkor még közelebb áll az ilyen ukrán, szerb, bolgár keresztmetszethez? Vagy milyen irányba mozdultak el? Ez nagyon érdekes, csinálja meg valaki közpénzből, vagy nem közpénzből, csinálja egy ilyen kutatást, ahol felméri ezeknek a társadalmaknak a lelki állapotát. Ez baromi érdekes lenne, mert én itt látok egy nagyon súlyos elmozdulást, csak nem tudom pontosan bemérni. Nem vagyok szociológus, nem vagyok antropológus, nincsenek meg az eszközei. Csak valahogy szimatolom, érzem, csak leírom, amennyiben tudom hozzátéve, hogy ezek tényleg...
Ez nagyon pici reklám a saját kutatásaimnak. Én 2002-ben csináltam egy 2002-2003-ban ilyen interjús kutatást a szakmunkások, tehát akkor 45 és 65 közötti szakmunkásoknak a körében, a nyugati megyében, tehát a Győrben volt a kutatás, és ebből az jött, hogy már 2002-2003-ban ezeknek az embereknek a körében van egy elég komoly elfordulás, tehát van egy csalódás a rendszerváltásban, fogalmazzunk így, megjelenik egyfajta csalódás a nyugati útban, és egyfajta várakozás, ilyen erős állam, aki megvédi a magyar ipart, és ilyen szövegek megjelennek már akkor. 2002-2003-as a kutatás. És bizonyos, hát azt nem mondom, hogy teljes csalódás a demokráciával, de megjelennek ilyen gondolatok, hogy nekem nem is olyan fontos, mert jó volt nekem az, amikor meg volt a pénzben, és nem volt olyan fontos a szavazás. Nem, nem merem mondani, hogy a demokráciából való kiábrán, ez a nyugati útból való kiábrán, az megjelenik, az biztos. És egy ilyen erős rendre való, és akkor azt mondom, így fogalmaznék a liberalizmusból való kiábrán. Az erős állam, rendkék követelése, és hát egyfajta roma ellenesség, ezek már akkor mind ott van. És hát most megismételtük a kutatást, most fiatal szakmunkásokra koncentráltunk, most az jött ki, hogy hát már inkább van a Jobbik felé, valóban a szélső oldalra egyáltalán is. Ezek 45 év alatti szakmunkások. És szintén Győrbe, Audi, tehát szintén a nyugati megyén. Bocsánat, hogy ez nem reprezentatív, mert nyilván azt nem tudjuk megcsinálni, de mindenképpen...
Én is, tehát én csak érzékelem egy cikkre adott, egy blogbejegyzésre adott válaszokra, ki hogyan reagál, ki hogyan pozícionálja magát, és elképesztően nő azoknak a száma, nyilván aki álnéven ír, az lehet, hogy hazugságokat ír, nem is írja le a saját véleményét, de mondjuk én feltételezem, hogy aki beír egy blogba és talál arra időt, hogy időket, vagy órákat, időzen egy ilyen blogba, általában a saját véleményét írja le, és nem valaki másnak, ha csak nem fizetik érte, hogy írjon be egy blogba, az is lehet. De elképesztően nő azoknak a száma, akik amikor szóba került bármilyen kontextusban a Nyugat, Amerika, a nyugati nagyhatalmak, vagy ilyen érdekek, előáll egy, most bocsánat, mondok egy nevet, ilyen Szaniszló Ferenc című háttérbirodalom történettel. És erről lehet nevetni, baromi jókat lehet nevetni, csak akkor, amikor ez egyfajta domináns szubkultúrává válik, akkor ezt illik komolyan venni, és illik vele foglalkozni. Mert ez aztán megjelenik a pártpolitikai preferenciákban, és igenis megjelenik abban a dologban, hogy miközben fél Kelet-Európa nemcsak hogy az oroszoktól retteg most, hanem ebben az ukrán dologban egy nagyon-nagyon határozott nyugatpárti állásponton van, ha Magyarországon végeznének egy nem elvégzett közvélemény kutatást, hogy kinek van igaza, nekünk mi a szerepünk, lakosság 80%-a szerintem azt mondja, nekünk semmi keresni való nincs Ukrajnával és Ukrajnában. Mi el vagyunk, lezárjuk a határt, oszt jó napot. Tehát, hogy nekünk mi önmagunkban el vagyunk, mintha Magyarország nem lenne része ennek a szerencsétlen térségnek, hogy mintha semmi közünk lenne ahhoz, hogy 500 kilométerre nőnek. Egy hasonlót tapasztaltam, amikor nagyon gyerek voltam a délszláv háborúban, ami szintén itt zajlott tényleg a határon, és van a magyar lakosságban egyfajta ilyen ösztönös befelé fordulás, hogy csak itt ne történjen semmit a trianoni, pont a átkozott trianoni határokon belül, hogy a trianoni határokon kívül ki hogyan lövi egymást, és milyen világpolitikai összefüggések vannak ennyi, és nekünk milyen álláspontot kellene ebben képviselni, az mint a teljesen mellékes, és aztán csodálkozunk abban, hogy külpolitikai döntéseink vagy irányvonalunk olyan, amilyen. Bizonyos értelemben a külpolitika azt csatornázza vissza, amit egy feltételez vagy egy ideál tipikus szavazó sugal a politikusoknak, és én úgy érzékelem, lehet, hogy tévedek, de úgy érzékelem, hogy mint azt sugallá, hogy abszolút semmi probléma, semmit nem kell csinálni, semmit nem kell képviselni, öljék egymást. Csak legyen ez távol tőlünk, és akkor nem származik bajunk. Én azt gondolom, hogy ez nem csak, hogy elvtelen, vagy erkölcsileg aggály, de te hibás.
Már két jelentkező is van.
Kiprovokáltam a...
Csaba? Nem, Laci?
Nem, Laci, te voltál az első, te voltál az első.
És a Rolf volt.
Hát, hogy is hallják, jó, mert...
Több mindenre szeretnénk tenni, és lehet, hogy gondolom, ideálisnak tűnik, de most már egy... Az egyik a szovjetizáció, hogy meddig és hogyan. Én nem tudom, van szerencsétlen helyzetben voltam, hogy a 80-as években én több kelet-európai országban jártam egyetemre. Ezért is tanítom fogtatásomat, hogy azt nekem már van valamiről beszélni. Az egyik ilyen az éppen a Szovjetunió volt, ahol pár fél évet lehúztam Moszkvában az egyik egyetemen, és amikor ilyen általános nagyon utált tantárgyakat kellett tanulni, politikai, gazdaságtan, és nem tudományos szocializmusnak, hanem tudományos kommunizmusnak nevezett tantárgyat, és felismertettük a terminológiát, akkor azon jöttünk, hogy ugyan már küldjetek egy magyar tanfőzet, amiből legalább magyarul megértem, hogy mit is kéne nekem tanulni, és megkaptuk a tankönyvet, és tök jól lehetett érteni a magyar tankönyv alapján a szovjet tankönyveket, aztán megértem a kolopont, és kiderült, hogy fordítva a kettős pont, hogy Nietzsche-t kérjek, hogy látni, egyetlen, hogy Nietzsche-t kihúzolva. Tehát a nem gazdasági főiskolák számára készült politikai gazdaságtan szovjet tankönyvet tanították itt, Magyarországon, a felsőoktatásban, a 80-as években. Tehát nem parafrázis, meg alapján, meg izény, hanem szó szerinti fordításokból tanultak az itteni diákok, a 80-as években. Tehát ez az egyik, hogy meddig terjed a szovjetizáció. Másik Attila kérdezte, hogy valakinek a személyes életében volt-e változás. Én a Szovjetunió után fél évet húztam el a Delcén, és utána hirtelen Varsóban találtam magam. És azért Moszkva és Varsó között egy év alatt elég jelentős változások tudtak, mondjuk a 26. kongresszus idején még Moszkvában voltam, és egy évben el már Varsóban. Tehát egy elég jelentős változás volt. Ugye túl azon, hogy a Lengyelországban nagyon egyszerű volt a probléma, mert voltak ők, meg voltunk mi már önértelemben, hogy volt a párt, a rendőrség, meg a ZET támogató mindenféle félkatonai és egyik szervezetek, ott is volt munkásőrség, ez kicsit másfél mindenki volt, és volt a nép többi része, aki meg ezen kívül volt. Szovjetunióban viszont a grúzok utálták az örményeket, az örmények az azeriakat, és mind a három utálták az oroszokat, nem beszélve az ukránokról, akiket hülye bunkó parasztoknak gondoltak Moszkvában, ugye akik csak legfeljebb mezőgazdaságban jók és segédmunkásnak és a többi és a többi. Ezeket mind akiket mondtam együttesen lenézték a balti államokból származók, mert ők fejlettebbek, gazdagabbak, okosabbak és a többi. Tehát hogy a Szovjetunió utolsó év már senki nem tudta, hogy mitől működik ez a rendszer, mert mindenki hittál. Nem voltak nagy szimpátiák az egyes, tehát még csak a távoliak között, sem nem volt, hogy az észtek szerették volna a grúzokat, mondjuk, mert hogy jó messze vannak. Tehát semmi is nem volt, mindenki utált, ráadásul is azt hozzá kell tennem, hogy itt körülbelül nemzeti alapon. Tehát mi vagyunk az észtek, és a szovjetunk összes többi népe az hülye. Mi vagyunk a nem tudom kik, és az összes többi az, mint hülye. Ugye erről szólt egy csomó szovjet viccet, most nem akarom már. Másképpen, amikor én megéreztem azt, hogy a rendszer ebben, 1988 nyarán részt vett egy rockfesztiválon, az itt nem volt akkoriban divat, de Lengyelországban volt ennek az a Jelvasok rockfesztivál, ami igen-igen legendás volt. Nyugati előadókat hívtak, de az egész városban, ahol volt, hogy például nem nagyon szólt bele a párt, a rendőrség, a tűzoltóság, a műhelyzet és senki, hogy mi történik a tizenéves fiatalok között. És hogy ezt kipihenjen, mondjuk ez egy elég nagy trip volt, annak idején elmentem a Balti-tenger partjára pár napra, ahol azt tapasztaltam, ezt Sinóvicsében volt, ez a lengyel emléken határozott annak idején, hogy lövik egymást a lengyelek és az NDK-sok. Ennek egyébként nyomában hazajöttem és a Népszabadság akkori számában van egy ilyen kétsoros 1986-os kell végignézni, hogy az NDK és a Lengyel Népköztársaság haditengerészeti egységei között konfliktus támad körülbelül egy ekkora hír, tehát ez egy végtelen van, hogy akkoriban két szocialista ország egymást lőtte 88-ban. Amit én eddig itthoni tapasztalataim alapján nem tudtam volna elképzelni, tehát még ilyen ez nem nagyon történt korábban. Ez volt a másik, a harmadik pedig reakció, hogy nem tudom, a fél ember kérdése, meg a Stefánok válasza, ami, hogy a nyugatra fordulás, meg a nem nyugatra fordulás. Szerintem ez egy értelmiségi probléma volt, ma lesz. A nép szélesebb rétegé nem önálló véleményeket szeretnének megfogalmazni, hanem választani szeretnének az elitben lévő vélemények közül. Egy ember nem biztos, hogy az ügynökök saját maga alkosson egy modellt arra vonatkozóan, hogy Magyarországon benne kell mennie, hanem választani szeretne az X, hogy ennek, ahol ennél nagyobb egyenlő. Egyet, ugye, elmélet közül, hogy mi lenne nekünk a jó. És azt gondolom, hogy a rendszerváltást azért érzik sokan nagyon veszteségnek, mert a nép egyszerű félsérénk nem akarom magamat ebből kiemelni, tehát mondjuk én is, gondolom sokan mások is, azt gondolták, hogy a létező szocializmusnak a vívmányai azok megmaradnak, ha léteztek ilyen vívmányok, és erre rájön majd a nyugati jóléti rendszer. Senki nem gondolta azt, hogy itt most 30%-os munkanélküliség meg én nem tudom, most nem a magyar, az Lengyelországon volt. Ez jön most, mikor mindenki arról ábrázolt, hogy itt teli boltok lesznek, és nekem lesz ennyi pénzem, hogy megvásároljam azt, amit akarok. És egyébként a politikai rendszer az tök jó, de Lengyelországban nem is probléma, hiszen mindig több pártrendszer volt. Soha nem volt egy pártrendszer, az NDK-ban sem volt egy pártrendszer. Jó, hogy mindenki tudta, hogy ezek ilyen kamupártok, de mégsem egy párt volt. Szóval hozzá kell tenni. Tehát nem az egy párt volt az egyetlen út a szocializmuson belül. Ugye? Tehát, hogy nem is mindenkinek kellett az a modell, hogy több pártrendszer meg egyéb, mert hogy az helyben meg lehetett akár bizonyos országunkban. Hanem az volt, hogy igen, legyen meg a társadalombiztosításnak az a foka, amit megszoktam, legyen munkahelyem állandóan, és erre keressék egy nyugati bért, és erre legyen az a nyugati állóválaszték. Ez a szabadság az tényleg ilyen képlékeny, mert hiszen most is szabad volt véleményt alkottam 80-as években bármikor, ugye, mert elmentem a kocsmába, és elszinthattam a bárkit, és már nem jöttek el érte, ugye, még valami 20 évvel korábban, de tehát ez a része meg volt, hanem csak az volt a fontos, hogy gazdaságilag valamilyen módon éljek úgy, mint a nyugatért, hiszen a szabadságban úgy megvan, gondoltuk ezt, vagy sokan gondolhatták ezt ki. Ez egy nagyon... A harmadik pedig az, amit a voltam mondott, hogy ott volt sikeres, ahol nemzeti isként kezelték ezeket, erre a lengyelek egyébként több példáig nem mondottak el itt. Tehát a másik viszont egy nagyon fontos különbség például a magyar és a lengyel modell között, hogy Lengyelországban a liberálisoktól a szélső oldali mindegyik pártnak van egy saját, nagyon jól körülhatárolt véleménye arra, hogy mi az, hogy lengyel nemzet. Magyarországon a jobb oldalnak van véleménye arról, hogy mi a magyar nemzet, különböző jobb oldali vélemények vannak, a bal oldalon nincs arra vonatkozóan nézett, hogy mi a nemzet, és a liberálisok egyáltalán tanulják a nemzetet, mint illetve ez mondjuk a nátizmus, nacionalizmus és egyéb negatív jelzők tartományára utalják át. Tehát nincs egy párbeszéd arról Magyarországon, hogy mi a nemzet, hanem van a jobb meg a szélső jobb oldali nemzet fogalom, és utána nincs semmi. És ez egy nagy különbség például mondjuk ahhoz képest, ami akár bármelyik országunk környékünkön van. Köszönöm.
Hátul is volt még.
Felülhetően a Stefan provokációja, utolsó mondatát tapasztottam, hogy minden ott vagyok a közösségekben. Szóval nem tudom, egyetlen típusra érzett rá, hogy a magyar társadalom akár ukrán válság kapcsán, hogy immunis. Hát eljött a magyar társadalom, vagy a magyar kormányzat, de fel is egy igazán. Én ezt nem is hallok, hogy az érzelválság, azt mondom, hogy a magyar társadalom szerintem az ukrán válság kapcsán igenis érzékeny volt, hogy a magyarság miatt. És ráadásul a magyar társadalom egy gondolkodó része, van egy rész, aki persze nem. De csak az észlelválságot is nézem, én is megértem, mert az egyesek vagyunk. A magyar társadalom nem volt immunis az észlelválság kapcsán. A magyar társadalom annyira nem volt immunis, hogy 40%-ot Oroszországnak. Tehát azért felindulunk egy ilyen immunis lezárt a politikának ügyei, tehát ezt felétem. De a másik, amit felétem szerint a vitából, hogy nekem kiderül, hogy csak a könyvek alcíme is, vagy főcíme, hogy a nyugatra várnak, vagy a bárbár nyugat. Úgy tettük, hogy Kelet-Európára most a könyv alapján, hogy így egy számos kis országból álló ilyen sokféleségben élő, és fel is tudni az elnél kelepés, hogy össze kell hasonlítani ezek az országokat, de a néhol a nyugat. Tehát, hogy én azt is érdekelne, hogy a nyugat milyen Kelet-Európát vár. Tehát, hogy talán itt milyen ezek a gondolkodtak, hogy talán is úgy értetek aztán az Attilával, hogy a nagyon félnap, például 80-as évben amerikai politika, hogy egyesültöznek az ellenzék vagy a kormányzat között, de azért, mert innen eltalakul egy sokféle, nyugat meg teljesen egységes. Nyugatok a Rómát, nekünk legalábbis, nem hiszem, hogy 80-as évekkel, az ugye régen B-ről fokig tartott. Tehát ez egy elég sokféle ország, és sokféle hagyomány, sokféle kultúrával, tehát ez mindenkit mi voltak, és mindenkit mit akartak ők egyáltalán tőlük. Tehát van egy különbség abban, amikor nyugat, nem tudom melyik, valamelyik nyugat, itt az amerikaiak, itt akartak mondjuk Bulgáriától, Romániától, Magyarországon, más akartak-e. Tehát, hogy mi azt akarták. És hogy is visszatér a gondol elejére, tehát itt is érzem meg, hogy egy ilyen kertelő bezárkózás van, meg egy ilyen teljes immunitási körülbelül dolgot. Hát most ha lefogja egyet publicisztikába, vagy azért egy journalizmusba, miért volt az, az milyen? Ötlet, az milyen volt? 68-ban. Vagy most ilyen egy lelkontom, de egyébként a én bíznak ezt a mondtad, hogy egy kicsit ilyen publicisztika volt, és hogy egy válaszolt itt, nem? Hát azt mondja, hogy nézzük meg volna. Miért tudom, mi történt? Amit ezt a fiát az öröpesen? Ne? Vagy tényleg úgyis nagyon egyszerűen vagyják kikérdezni.
Röviden. Lehet, hogy a délszláv párhuzam az sánk igazad van. Adtunk el fegyvereket a horvátoknak, elősegítettük a kiváló szegedi folyamattal a szerb ellenzéknek a működését 99-2000-ben, elősegítettük az ottport, hogy megerősödjön. Persze amerikai pénzzel is tesztük, de ezt szívesen vállaltuk, ezt a szerepet. Ez rendben van, de az ukrán dolgot azt kell mondjam, én ezt fenntartom. Tehát az egy dolog, hogy van egy kárpátaljai probléma, ami egy olyan specifikus dolog, amiért Magyarország nem viszonyulhat az ukrán témához úgy, ahogyan a litvánok vagy a lengyelek viszonyulnak. Az is igaz, hogy itt nincs közvetlen biztonságpolitikai fenyegetettség, tehát az oroszok nem mondják azt, még a Dugin se teljesen, ha jól értem, ő csak hosszú távon prognosztizálja a nemzet halálát, de rövid távon még fenntart nekünk egy lehetőséget. Tehát nem mondja azt, hogy Varsó, vagy Vilnius, vagy Kisinau, az ott van egy karnyújtásra, csak oda kell menni. De Budapestről ezt nem mondják. De hogy megoldani ezt az ukrán dolgot, hogy jöjjön a gáz, egy, kettő, a kárpátaljai magyarok valahogy ússzák meg a sorozást, ami igaz, hogy megúszhatnak egy magyar útlevéllel. Ha nem lenne magyar útlevél, akkor ott lennének az emberkék a fronton, most pedig menekülnek jobbra-balra, pontosan ezzel az útlevéllel, ami viszont egy hazaárulási pert jelent, ha elkapják. Tehát ez objektíve ukrán szempontból, ez egy hazaárulás, amit elkövet ugye az ember, aki a sorozást elkerüli. Tehát mi lesz ezekkel az emberekkel? Ez azt jelenti, hogy soha többet, ha marad ez az ukrán dolog, ezek az emberek nem fognak tudni visszamenni Ukrajnába. Tehát ők Ukrajnában nem létező személyek, és akár több ezer lehet. És akkor mi megoldjuk az ukrán válságot. Tehát, hogy ez egy, én azt gondolom, hogy ez úgy szellemileg bezárkozó, mert igazán nem foglalunk állást, hanem én azt gondolom, hogy nem csak hogy politikailag, hanem jelentős mértékben értelmiségi szinten is, kimondatlanul azonosulunk az orosz állásponttal. És megengedjük azt, hogy Amerikában olyan narratíva kerekedjen felül, olvasd most a Foreign Affairs-nek a legújabb cikkét, hogy Orbán egy putyini kártyával játszik, és előkészíti a trianoni békeszerződés felülvizsgálatát. Amire én fölkaptam a vizet, és akkor írtam egy csúnya Facebook bejegyzést a Political Capital embereire, hogy ezek mit gondolnak mégis. Hogy írhatsz le ilyet? De az a probléma, hogy néha félmondatokból is lehet építeni egy kártyavárat. El nem mondott mondatokból is fel lehet építeni egy ilyen kártyavárat. És ez egy rendkívül veszélyes folyamat, amikor elindul, és ebből a szempontból igaz, hogy nincs nyugat. Persze, hogy nincs nyugat. Olaszország nem nyugat. Olaszország már dél-kelet, és csúszunk lejjebb. Tehát a nyugat, ahogy szerintem az átlag magyar érti, az Eisenstadttal kezdődik. Az a Parndorfi bevásárló központtal kezdődik. És Bécs a kiteljesedése ez a nyugat, ez az, ahol minden jó, van munka, nem is kell rengeteget, van biztonság, ez a nyugat. Ez a nyugat egyébként egyre kisebb területű. Csak innen nem veszük észre. Ez a nyugat lassan eltűnik. Még mindig vannak szigetei. Meg lehet találni azokat a frankó szigeteket, ahol tényleg úgy lehet élni, mint 20-30 évvel ezelőtt. Az az ország, ahonnan én jövök, az már nem ilyen. Ilyen volt, már nem ilyen. Ezért vagyok itt többet. Tehát ez a nyugat sem egységes. Ez a nyugat sem egységes. Tehát amiről a könyv beszél, az egy elképzelt nyugat volt. Ez az a nyugat, ami az emberek fejében volt. Tehát ez az amerikai álom, ami egyeseknek bejön, másoknak nem. Kimegyek Londonba dolgozni. Lehet, hogy bejön, és sikeres leszek, és lesz pénzem, lehet, hogy egy év után hazajövök, mert semmit nem tudtam csinálni. És akkor inkább hazajövök. Tehát ez egy... Csak mondom, ezt az ukrán dolgot én fenntartom, én szerintem nagyon veszélyes ez a beszűkülési folyamat. Nem azt mondom, hogy itt tüntetni kellene Ukrajna mellett, és, vagy az oroszok ellen, de most gondolj bele, tehát most, és tényleg most is aktuál politizálunk, nem érdekel, és ismered az én politikai dolgaimat, de milyen arccal fogadjuk a Putyint egy hét múlva? Most gondolj bele, milyen arccal? Ezt az embert legitimáljuk a legmagasabb szinten. Tehát, tehát ki kellene találni bármit, amivel azt mondod, hogy még egy hónappal húzzuk, tehát halasszuk el, most éppen nem teljesen alkalmas. Tehát ez az a politikai szignál, tehát az a valami, amit nem látunk, ami rendkívül veszélyes. És úgy fog lepörögni a dolog, hogy én már látom a címeket, sőt, le is írhatnám az újságcikkeket. Le is írhatnám a lapcímet és a cikket mögötte.
Most a szintéziseknek a
címe. Bocsánat, és nem a szintézis, hanem...
Még egy jelentkező volt.
Én most visszajöjjük ezzel a moderátori, és most tényleg moderálni szeretnék kicsit a végét. És azt gondolom, hogy nem, mivel nem rohanvásszerűen kell elhagynunk a termet, akik még szeretnének így Stefano vagy
Pátor,
és ugye Mirkacsok itt nem lehet vásárolni, hogy Stefano könyvét még lehet vásárolni, úgyhogy itt még úgyis itt marad
egy kicsit. Őt számozott példányban.
És van, meg lehet, hogy támadni még aktuál politikai kérdéseket, de én tényleg azt gondolom, hogy eddig egy kicsit a történet, tudom, hogy mezején megmaradva fejezzük be szerintem ezt a beszélgetést, és azzal a óhajjal, azzal a naív kívánsággal fejezném be, hogy remélem, egyszer megérjük, hogy az itt jelenlévő hallgatók közül, amikor megírtam elkészített a következő szintet, és úgy fogják kezdeni a könyvét, hogy ültem 2015-ben, február 10-én egy beszélgetésen, és jól szétcincáltuk, és megdicsértük Stefano könyvét, és ez bennem olyan mély nyomot hagyott, hogy azt mondtam, hogy akkor én is írok egy szintézist, úgyhogy hát reméljük, hogy azért ha nem is ilyen nagy paradigmatikus erőfeszítéseket, de azért sokféle gondolatot és talán kutatási kezdeményezés is elindít majd, és azt gondolom, hogy tényleg ez kerekasztal beszélgetés, és nagyon köszönöm a résztvevőknek, a hihetetlen közönségnek, Eszter már csak indulna, és akkor még aki van, akar, akkor ez még itt beszélgethetünk egy picit utána, és akkor nagyon szépen köszönjük a részvételt. Nagyon sokat kitartod ezt.
Már megjelent a recenziója a Fosztok könyvéről? Mert mondta az Ika, hogy...
A Népszavában megjelent.
Igen?
De már fel is tették a Stefan
a saját hallatot.
Nem, az intézetről.
Ja, jó, akkor annyira.